Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Az Ötkarika mai adásában nyilatkozik Sipos Adrián, a magyar férfi kézilabda válogatott beállója a jövő héten kezdődő Európa-bajnokságról. Cseh Sándor a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, hiszen januárban a pólósoknál is kontinens viadalt rendeznek, továbbá egy hosszabb interjút hallhatnak Pozsonyi Zsolt erőnléti edzővel a sportsérülésekről, és foglalkozunk a hétfő esti Nemzeti Sportgálával is. Tartsanak velünk! A csoportból való továbbjutást tartja minimális célkitűzésnek a jövő héten kezdődő dán-norvég és svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon Sipos Adrián. A magyar válogatott 35 éves beállója szerint ugyanakkor a lengyelek, az olaszok és az izlandiak elleni mérkőzések sem lesznek egyszerűek, és nem magától értetődő a továbblépést érő első két hely valamelyikének megszerzése.
Én mindig úgy vagyok vele, hogy meccsenként haladok. Persze szeretném az összes meccset megnyerni, de én most maximálisan majd csak a lengyel meccsre fogok fókuszálni, hiszen az a legfontosabb, hogy azt megnyert. Aztán utána majd fókuszálunk az olasz meccsre, és akkor azt kell megnyerni, és utána majd az izlandi meccsre. Ez egy hiba is lenne, hogyha így számolnánk, hogy ki meccs, meg kötelező, meg nem kötelező meccs, meg számolgassunk. Szerintem ez felesleges, szerintem az kell, hogy oda kell menni, és meg kell nyerni az első meccset, utána meg fókuszálunk, hogy megnyerjük a következő meccset, és így tovább.
Azért az alapelvárás, hogy a középdöntőbe bejusson a csapat, itt ugye az első két helyen kell végezni ehhez.
Így van, de hogyha itt belemegyünk abba, hogy ki meccs, meg kötelező, meg nem kötelező, akkor már nem is lehetne annyira alapelvárás a középdöntő, de igen, magunkkal szemben természetesen ez az elvárás. Mi is tudjuk azt, hogy az lesz a minimum elvárás, hogy a középdöntőbe jussunk.
Két éve ugye a magyar válogatott ötödik volt az Európa-bajnokságon. Egy hasonló eredménnyel elégedett lenne?
Igen is, meg nem is. Ugye az ember mindig többet akar, jobb eredményt akar, úgyhogy ezért mara nem. Ezen a színvonalon az Európa-bajnoksága, ugye a férfi kézilabdában az Európa-bajnoksága az egyik legnehezebb. Nagyon jó eredménynek tartom, hogyha a csapat el tud jutni a legjobb ötbe. A legjobb nyolc is nagy szó, de a legjobb ötbe, ha bekerülünk, az már egy pozitívum, hiszen akkor az azt jelenti, hogy tudunk tartósan relatív ennyire elől végezni, de szeretnénk tovább haladni, és akár egy kicsikét tovább fejlődni.
Mekkora érvágás volt Krakowski Zsolt kiválása? Ugye ő bokaműtét miatt kiesett a csapatból.
Így van, ez ilyenkor nagy érvágás a csapatnak, hiszen az edzők, a stáb, a játékosok készülnek egyes játékosokkal, és sérülés az mindig óriási kiválás és óriási negatívum, de próbálunk összeállni. Hát ennek azért vannak más játékosok, akik megpróbálják őt majd pótolni, és innen is kívánunk neki hamarabbi gyógyulást, és legjobb rehabilitációt kívánjuk neki.
Ugye két olimpia közötti évben vagyunk, 2026-ban Párizst már mögöttünk hagytuk, és 2028 Los Angeles pedig még odév van. Ilyenkor azért egyfajta átalakulás van a csapatban, a válogatottnál?
Szerintem ez az átalakulás már megkezdődött egy ideje, szóval ez nem mondanám annyira frissnek. Jó ideje, folyamatosan frissül a válogatott kerete. Lassacskán lettek a fiatalok beépítve, és most már egyre nagyobb számmal vannak a fiatalok jelen. Természetesen kell is a fiatalosítás, hiszen ez a normalitás a játékosoknál, hogy a kiöregedők helyett be kell építeni a fiatalokat. Én úgy érzem, hogy ez nálunk ez jól működik. A vezetői stáb ezt jól kivitelezi. Remélem, hogy ez be fog válni, úgyhogy valóban vannak fiatalosítások, és egyre nagyobb szerepet kapnak ezek az új srácok.
Ön a személyes karrierjében úgy tervez, hogy még azért Los Angelesben mindenképpen ott lenne az olimpián, ugye?
Így van, maximálisan nekem a fő hosszú távú cél, én így tervezem, mint válogatott játékosként az a következő olimpiai ciklus. Magyarul még két évet szeretnék itt mindenképpen eltervezni, aztán, hogy utána mi lesz, azt majd utána leülünk és megbeszéljük, de számomra most ez a legfontosabb, hogy az elkövetkező két évben tudjam segíteni, és a legjobb állapotban és a legjobb formában legyek. Ez az én célom, ha a vezetői stáb számol velem és szeretnének, akkor én próbálok segíteni maximálisan, és a legjobb formámba tartani magamat, hogy tudjak segíteni a csapatnak, úgyhogy igen.
Kisebb egyébként a teher egy olyan világversenynél, amely nem olimpiai kvalifikációs, mint ez az Európa-bajnokság is?
Szerintem személyfüggő, én máshogy veszem ezeket, én nekem minden torna, minden meccs fontos. Szóval én nem azt nézem, hogy most BL döntőt játszok, vagy EB kvalifikációt, vagy EB tornát, vagy BB. Persze vannak súlyai ezeknek a dolgoknak, és az ember azért jobban odafigyel. Én, ahogy az interjú elejében is említettem, nekem a meccsek fontosak, hogy minden meccset megnyerni, és meccsről meccsre menni, de valóban kisebb ilyenkor a nyomás a csapatoknak, hiszen úgymond nincsen, úgymond mit veszítenie, szóval egy kvalifikáció azért fontos lenne, egy olimpiai kvalifikációt, hogyha így bukál az ember, de itt nincsen ilyen, de attól függetlenül szerintem az, hogy a csapatot építeni, és hogy a jövőre nézve hosszú távú célként szerintem fontos az, hogy jól szerepeljen a csapat.
Sipos Adriánt hallották. A magyar csapat jövő pénteken Lengyelország, két nappal később Olaszország, január 20-án pedig Izland ellen játszik, egyaránt 20 óra 30 perctől. A pólósoknál is január az Európa-bajnokság hónapja. A férfiaknak már most a hétvégén megkezdődik a kontinens torna, a nőknek pedig január végén. 2025 és 2026 is az olimpiai csapatépítés jegyében zajlik majd, de ez nem jelenti azt, hogy ne az aranyérem lenne a célja a magyar női vízilabda válogatottnak a portugáliai kontinens viadalon. Erről Cseh Sándor szövetségi kapitány beszélt az Inforádiónak, akit a Margit-szigeten kérdeztem.
Az egész 4 év, a tavalyi év a világkupa és a világbajnokság és az olimpiára való felkészülés volt, de azért azt gondolom, hogy közvetlen az olimpiai készülésre a magyar világbajnokság és az azutáni időszak a célegyenes. Lehet, hogy én egy unalmas ember vagyok, de nem nagyon szoktam változtatni azon, amit mondok. Tehát a kinevezésemkor ugye azt mondtam, hogy az első 2 év az a keret a játékosok keresésével fog eltelni, és teljesen mindegy, hogy jók vagy rosszak az eredmények, én ezt tartom.
Akkor ez most igaz Portugáliára is.
Igen. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk jó eredményt elérni, és az adott napon nem az lesz a 100%-os cél, hogy győzzünk. Tehát nem arról van szó, hogy az építkezés felülírja az eredményt, én ilyet abszolút nem szeretnék mondani. Nem, az eredmény nagyon fontos mindig, az pedig az én és a stábom dolga, hogy közben azért a jövőt is vigyeljük.
Nagyon sokan befejezték az előző olimpia után, illetve nagyon sok új játékos van most a keretben?
6-7-en ugye maradtak a csapatban, de azt mondom, hogy egyébként a 20-22-es keretet, meg általában körülbelül 15 új játékos jellemzi, tehát azt mondom, hogy igen, a keretnek a kétharmada az mindenképpen kicserélődött erre a ciklusra.
Hogy telt az elmúlt pár hét, milyen állapotban van az együttes, elég lesz-e a maradék idő az Európa-bajnokságig?
Hát ezt ilyenkor mindig nehéz felmérni, mert ugye egy felkészülés az különböző ciklusokból áll, az első héten azért volt egy-két kapunk, de most azért inkább az edzés jellemzi a napjainkat, és aztán felpörögnek az események, mert ugye egy hetet fogunk az USA-val, majd 2 napot a görögökkel edzőtáborozni. Nyilván maga a szakma, maga a játék az ott fog jobban bejönni, ott fogjuk a játékot építgetni. Most inkább egyéni képzés folyik, a fizikai erőllét felkészítése, illetve hát azért minden nap szeretnénk mind mentálisan, mind játéktudásban azért kicsit hozzárakni a játékosokhoz.
Ennél jobb edzőpartner nem is kellett volna, mint az amerikaiak, nem?
Hát igen, ez nagyon megtisztelő, és nagyon örülünk neki, ugye, hogy az elmúlt időszak talán legnagyobb női vízilabda válogatottja látogat ide Magyarországra. Ennek megfelelő a program is, minden nap fogunk velük edzőmérkőzéseket játszani, illetve 3 hivatalos felkészülési meccset is.
Azt már megszoktuk, hogy az olimpia évében januárban rendeznek Európa-bajnokságot, de mondjuk egy köztes időszakban nem volt eddig szokás.
Nyilván, ha klubedző lennék, nem örülnék ennek, de mint válogatott edző örülök. Annak örülök, ha minél több edzőtábor és esemény van, tehát ilyen értelemben nyilván én ezt egy kicsit máshogy értékelem, én kifejezetten örülök ennek az időpontnak, és annak is, hogy megint egy pár hetet együtt tudok lenni a kerettel.
Január 26-án már a spanyolokkal játszik csoportmérkőzést a magyar válogatott, aztán jönnek a románok, majd a házigazda portugálok, az minimális elvárás, hogy a csoportból tovább kell jutni.
Hát azt gondolom, hogy igen. Ugye ennek az újfajta rendezésnek, hogy viszik magukkal a pontokat tovább a csapatok, van nagyon sok jó, illetve nehezebb oldala, és mi egy nagyon nehéz ágon vagyunk. Azért, ha minden a papírforma szerint alakul, akkor a holland-spanyol-magyar csapat közül az egyik nem kerül a 4-be, ami nyilván önmagában is egy nagyon nehéz feladat mindenkinek.
Hogy látja egyébként, az ellenfelek is gondolom átalakulóban vannak, de mire lehet képes ez a válogatott?
Az, hogy mire lehet képes, az jelen pillanatban nem érdekel. kell. Mit szeretnék? Szeretnék minden csapatot megverni, ami azt jelenti, hogy a cél az, hogy Európa-bajnokságot nyerjünk. Aki ötödik lesz, vagy hatodik, az is úgy indul egy világversenyre, hogy azt meg akarja nyerni. Lásd tavaly a hollandok, akik a világ egyik legjobb csapata, és tavaly egyik versenyen se kerültek a négy közé. Én nem szeretem levenni a terhet se magamról, se a csapatról, és ez nem azért van, mert elbizakodott vagyok, vagy azért, mert egy ilyen hurra optimizmusba akarom bekergetni a játékosokat. Pontosan tudom, hogy ez lehet egy ötödik hely is, és akkor is lehet, hogy 100%-ot adunk, és még az is lehet, hogy jól játszunk, és mindent kiadunk magunkból, de jelen pillanatban egy felkészülés során ez nem lehet cél. A cél az, hogy megpróbáljunk mindenkit megverni és megnyerni a tornát.
Azt nyilatkozta, hogy posztokra hívott be ugye újoncokat. Nincs üres poszt?
Üres nincsen, de azért vannak olyan posztok, amik nehézséggel állítanak minket. Itt ugye már a tavalyi évben is elmondtam azt, hogy a back viszonylatban, és itt a backet, a védekező játékos, azt nem csak mint center védőt értem, hanem aki a támadásokban is olyan hasznos vagy olyan gyors tud lenni, abban azért aránylag kis létszám közül lehet Magyarországon válogatni, illetve bár vannak jobbkezes játékosaink, akik rossz kézzel játszanak, de alapvetően azért balkezes játékosokból is elég kevés van jelen pillanatban, akit be tudunk hívni a keretbe. Nyilván ez két nehezebben megoldható pozíció, de minden pozícióban nagy a harc, a többiben is.
Ugye mi Magyarországon mindig mindent az olimpiai szemüvegen keresztül nézünk. Ez az Európa-bajnokság még ugye nem olimpiai kvalifikációs, majd a jövő évi budapesti világbajnokság lesz az.
Igen. Mivel én szeretnék egy olyan mentalitást a csapaton belül, hogy a csapat mindig akarjon nyerni, és ezért bátran és keményen játszon. A maximumnak már nincsenek utána határai. Tehát azt gondolom, hogy a hétköznapokban, a hétköznapi programokban, az edzéstervben lehet ez egyfajta piramis, hogy a csapat a világbajnokságra, a kvalifikációs versenyek legyen a csúcsformában, de nekem az a tapasztalatom, hogy azért egy játékos, amikor beugrik a vízbe és nyerni akar, akkor annak nincsenek különböző stádiumai. Tehát én most az Európa-bajnokságon is ugyanazt várom, amit várni fogok a kvalifikációs eseményeken, hogy bemenjenek és meg akarják nyerni a mérkőzést. Tehát ilyen értelemben számomra nem számít, hogy ez kvalifikációval jár vagy nem.
Így, hogy ennyire az év elején van ez az Európa-bajnokság, nem lesz kicsit üres ez a naptári év, a 2026-os?
Hát ugye van egy május elején egy világkupa selejtező, és aztán ha ki tudunk jutni a világkupa szuperdöntőjébe, akkor július végén lesz egy szuperkupa döntő Ausztráliában. Amit mi szeretnénk egyébként edzőtáborokkal is összekötni, illetve hát ha nagyon messzire megyünk, akkor hiába van ez másik irányba, mint Los Angeles, de azért ez két évvel az olimpia előtt, ha kijutnánk, és ez a cél, hogy kijussunk, azért ez egy jó tesztelés lehet például arra, hogy egy távoli kontinensen hogyan lehet felkészülni, hogyan lehet megérkezni, hogyan lehet elcsípni az első egy-két napi mérkőzéseket jó formában, hiszen az olimpián is már ez nagyon fog számítani, ha ki tudunk jutni. Tehát azt mondom, hogy megvan a feladat a nyárra is.
Cseh Sándort hallották. A sportsérülések rizikóját minimalizálni kell. Erről beszélt az Inforádiónak Pozsonyi Zsolt erőnléti edző, aki a Sportforum Hungary elnevezésű eseményen azt is mondta, hogy nagy hiba a korai kiválasztás, vagyis az, hogy túl korán döntik el, hogy egy gyerek melyik sportágat űzze. Mennyire természetes velejárója a sportnak a sérülés?
Sajnos természetes velejárója, ugyanolyan természetes, mint a győzelem vagy a veresség. Aki él sportolónak állanak, egyszerűen ezt tudomásul kell venni, hogy benne van a sérülés rizikója, és nyilván nekünk erőléti edzőnként az a legfontosabb feladatunk, hogy a sérülések rizikóját minimalizáljuk. Ha lehet, akkor az úgynevezett non-kontakt sérüléseket próbáljuk teljesen elkerülni. Ez abból adódik, hogy az a repetitív stressz, ami éri a bizonyos sportnak a folyamatos űzése miatt a testüket. Próbáljuk ezeket a repetitív stresszeket kompenzálni, úgy rakjuk össze az erőléti edzés magát, hogy nekem erőléti edzőként tudnom kell, hogy az adott sportágban dolgozok a kenu válogatottal, például a vízilabdázókkal, de minden más sportdobó sportokkal, labdarúgókkal. Tehát egyszerűen nekünk erőléti edzőként tudnunk kell, hogy mik azok a gyakori sérülések, ami arra a sportára jellemző. Föl kell mérnünk a sportolót, hogy mik az ő egyéni szükségletei, tehát hol vannak deficitek a mozgásban, beszűkült izületi mozgástartomány, megrövidült izmok, amit kimondottan vele meg kell csináltatni gyakorlatot, hogy az ő személyében az őre jellemző sérülés rizikót azt tudjuk csökkenteni, plusz tudjuk a sportágból adódó nagy sérülés rizikót, és akkor ezzel a halmazzal mi dolgozunk. Ezekre a területekre próbálunk úgy hatni, hogy minimalizáljuk ezeket a túledzésből vagy repetitív stresszből fakadó sérüléseket, és ugye jönnek még az úgynevezett kontaktsérülések, ha most itt csapatjátékokat vagy csapatsportokat veszünk, amit viszont nagyon nehéz elkerülni, viszont nem tudjuk, hogy egy-egy ütközés, hogyha nem dolgoztunk jól, nem dolgoztunk volna jól, akkor az lehet, hogy megtörtént volna mondjuk, vagy egy bokkal kifordulás, egy leérkezésnél, ha meglökik a levegőbe, bármelyik dobósportnál ez előfordulhat. Ugye ezeket azért nehéz elkerülni, és nem tudjuk, hogy ha mondjuk ennek a szám alacsony, az vajon a mi jó munkánkat dicsérje, vagy pusztán a szerencse. Én azt gondolom, hogy ebbe is azért nagyon markánsan mi bele tudunk avatkozni, hogy a kontaktsérülések számát csökkentsük, csak azért ezt nehéz bizonyítani.
Ma már bármilyen sportág elképzelhetetlen erőnléti edző nélkül?
Én azt gondolom, hogy igen, és a gyerekeknél is én azt gondolom, hogy kulcskérdés az, hogy a gyereket megfelelő erőnléti protokollokon átvigyük és fejlesszük már egész kicsikortól, mert a legnagyobb probléma az, hogy nagyon korai a kiválasztás, nagyon korán már ugyanazt a repetitív stresszt kapják a gyerekek, és nagyon-nagyon sok kutatás van Amerikában például azzal kapcsolatban, hogy a sport samplingnek hívják, ez a sport kóstolgatás, az minél több sportot kipróbál, akár még gimnazista koráig, akkor jelentősen csökken mondjuk a sérüléseknek a rizikója. Például NBA-s kosarasokkal több mint 200-al csináltak riportot. Milyen korán kezdte már, hogy csak a kosárlabdát üzte, és több mint 200-ból a töredéke volt, aki még középiskolában is több más sportot is űzött, viszont sokkal tovább tartott a karrierje, sokkal kevesebb súlyos sérülése volt, és sokkal több volt a pályán töltött idő. Tehát, hogy abszolút vannak összefüggések, nekünk erőléti edzőként pedig én azt gondolom, hogy mi tudjuk helyettesíteni, ha jól csináljuk, és főleg a gyerekeknél széles alapot építünk, akkor tudjuk azt helyettesíteni, hogy bizony itt azért nagyon sokszor a szülő eldönti, hogy már pedig a gyerekből focista lesz, vagy kézilabdáz, és már 6 éves korában a szivacskézilabdázik, vagy megy focizni, és ott azt várja, hogy ott a labdavezetést tanulja az a gyerek, aki még futni se tud, nem hogy ugrani, meg akár irányt váltani. Tehát, hogy minél korábban kellene itthon is, én azt gondolom, hogy magasan kvalifikált, sőt a legjobb erőléti edzőknek, akik tudnak mozgást elemezni, mozgást javítani, már találkozni a gyerekekkel, mert akkor fognak egy nagyon széles alapot tudni építeni, és először a jó sportok, jó atléták kell, hogy legyenek. Tehát, hogy nagyon jó atletikus képesség, abból lehet jó kézlabdázó, jó focista, jó jégkorongozó, röplabdázó, hogy csak mondjuk a legnépszerűbb labdásportokat említsem. Tehát kulcskérdés az, hogy erőléti edző már a gyerekekkel is, és ne sporták specifikusan, főleg a kicsiknél, hanem nagyon sokrétűen és jól tanítva a mozgásokat, jó szemmel kijavítva a hibákat már megjelenjenek.
Azt mondják, hogy az élsport nem egészséges, és hogyha ebből a tézisből indulnánk ki, akkor nem lennének olimpiai meg világbajnokaink.
Nyilván az élsportnak van olyan oldala, ami esetleg túlhasználatos sérülésekhez vezet, amit később is aztán ugye egy élsport mondjuk 30 éves koráig űzi magas szinten, utána azért az életének a kétharmada még esetleg hátra van, amit jó lenne nem fájdalmakkal élni. Vannak olyan sportágak, amik érzékenyen érinthetik a testünket, az űzésük. Egy kézlabdázó azért az gyakran elmondja, hogy viszonylag kemény talajon, rengeteg irányváltás, egy komoly ízületi terhelést kap, de egy labdarúgó kevésbé kap ilyen komoly terhelést, hogy azért vannak olyan sportágak, amik tényleg nagyon igénybe veszik a testet, vannak, amiknek az űzés azért kevésbé, egy magasugrónak azért valószínű, hogy sőt csináltak olyan kutatástól, nézték, hogy melyik sportolók élnek a legtovább, és magasugrók végeztek az élen, a sprintelőkkel hasonlítottak össze, nehéz atlétákkal és maratonfutóval, és mindegyik valahogy a szélsőséget képviseli, egy nehéz atléta az nyilván túl sok a testzsír százalék optimálisan, hogyha nem azt a sportot tűzni, ami az nagy abszolút erő kell, akkor azért azt mondanánk, hogy lehet, hogy egy picit kövér, túlzott a testzsír. Nem biztos, hogy ez a hosszú távú egészségtitka. A maratonfutón kevés az izom, a sprinternek nem jó a keringés annyira, de nyilván egy átlag embernél jobb. A magasugró az úgy olyan sportot tűz, ami kevésbé használ el, kell hozzá robbanékonyság, de nem kell akkora izomtömeg, jó a keringés, egy jó alkatú, izmos szálkás típusú emberről beszélünk. Szóval én ezt így nem mondanám, mert az élsport nagyon jó alapot biztosít, hogy az életünket maradék részét is jó minőségbe éljük meg. Ugyanakkor egy élsportoló 30 évesen teljesen leáll, és fölad mindenféle rekreációs sportot, akkor egy 35 éves, aki elkezd sportolni, 40 évesen lehet jobb egészségi állapotban, mint egy korábban top élsport, aki teljesen leáll. Úgyhogy ezért ez annyira nem fekete és fehér szerintem.
Igen, hát erre is látunk nagyon sok példát, hogy élsportolók abba hagyják a sportot és elhíznak, akár 5-10 kiló felesleg is felugrik rájuk, míg van, aki egész életében egyáltalán nem élsportolt, csak amolyan amatőr módon fut, úszik, kerékpározik, és jobb állapotban, jobb erőnléti állapotban van mondjuk 45 évesen, mint aki élsportolt.
Igen, tehát hogy abszolút erről van szó, hogy az élsport nem garancia arra, hogy én életem végig egészséges leszek, mert ezt 1-2 év alatt le lehet rombolni, meg le lehet lakni a testünket. Ez nem kell tényleg sok időt, csak egyszerűen el kell tunyulnunk és rosszul kajálni, és ugyanakkor egy átlag ember idézőjelben, aki pedig azt mondja, hogy odafigyelek magamra, mindenből az optimumra törekszem, az lehet, hogy 90 évig él jó egészségben, tehát itt tényleg a fent tarthatóság a lényeg. Az élsportot fönn lehet tartani nyilván 30 éves korunkig, mondjuk így, de itt van például az Imre Géz, aki 40 pluszosan azért olimpián döntőbe vívott, tehát hogy ez is sportág válogatja, hogy hol, meddig tudok magas szinten teljesíteni, de valójában én azt gondolom, hogy ez már tényleg az életünknek a tudatos szervezésén múlik. Tehát az élsport se garancia arra, hogyha befejeztük, akkor egészségesek maradunk, ha teljesen állunk. Van egy nagyon jó alapunk, és egy picit vissza kell venni, és optimalizálni a mozgást, táplálkozást, és akkor az élsport egy nagyon jó alap, és valaki pedig élsport nélkül is oda tud magára figyelni, és tud egy egészséges életet, élethosszig biztosítani, mert ugye egy óriási probléma van, hogy van a lifespan, az élettartam, meg a healthspan, az egészséges élettartam, és Magyarországon jelenleg 13-4 év a kettő közötti különbség, ami azért elrettentő, hogyha ebbe belegondolunk, mondjuk én 48 évesen, vagy 63 éves korom után már, ha az átlagba tartozom, akkor igazából már egy vagy két krónikus betegséggel rendelkezek, de hogy ne tartozunk az átlagba, és ezzel nem tudunk tenni, ez a lényeg.
Pozsonyi Zsolt erőnléti edzőt hallották. A korábbiaktól eltérően idén újraindult a szavazás 10 nappal a hétfői sportgála előtt, mondta az Inforádiónak a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke.
Hogy még izgalmasabb legyen, és hogy senki ne tudjon olyan híreket terjeszteni 3-4-5 nappal a sportgála előtt, hogy ő már tudja, hogy ki a győztes, és bennünket, szervezőket is kevésbé presszionáljanak azzal, hogy ugyan áruljuk már el, hiszen teljesen őszinte válaszunk az idei évtől kezdve az, hogy mi magunk sem tudjuk, mert egészen január 12-én hétfőn este 8 óráig a gála színpadi részének a kezdetéig él a szavazás, és ott és akkor zárjuk le. A legjobb hármakat kategóriánként természetesen meghívjuk, már meghívtuk őket.
Újdonság az is, hogy két nagy követe van a gálának, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea, és Détári Lajos legendás labdarúgó, aki a legutóbb 1986-ban világbajnokságon játszó magyar válogatott emblematikus alakja volt, mondta Szőlősi György.
Nem újdonság, de csak tavaly óta van, hogy jótékony célt is szolgál a gála. Sportújságíró Szövetség honlapján ott van a Kozma István Birkózó Akadémia számlaszáma. Ide kérjük, hogy küldjön adományt az, aki hozzánk hasonlóan a sóvidéki birkózó sportot szeretné az idén támogatni. Emlékszünk a drámai képsorokra, a parajdi sóbánya beázására.
A gála egyik sztárvendége, a rúdugrás élő legendája, az olimpiai bajnok ukrán Szerhij Bubka lesz, aki 35 alkalommal javította meg a világcsúcsot.
A nagy külföldi nevek közül is ismert még egy Bubkáén kívül, mégpedig Rabak Madzseré, aki hasonlóan a tavalyi futballsztár vendégünkhöz, Antonin Panenkához egyetlen egy mozdulattal világhírűvé vált, és a futballban legendává és szimbólumá.
A férfiaknál Kupasz Bálint világbajnok kajakos, Kós Hubert világbajnok úszó, és Szoboszlai Dominik labdarúgó a Premier League első magyar győztese, a nőknél Csikó Zsóka a világ és Európa bajnok kajakos, valamint Márton Luana és Márton Viviana világbajnok tékvandós került a legjobb három közé, a Magyar Sportújságírók Szövetsége által 68. alkalommal kiért év sportolója szavazásán. A Nemzeti Sportgála hétfőn este 7:30 kezdődik. Már a véget ért az öt karika következő adásunkkal, amelyben részletesen foglalkozunk majd a Nemzeti Sportgálával. Egy hét múlva várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat pedig megtalálják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon. Most köszöni figyelmüket a szerkesztő Kalapos Mihály.